Exzellencia úr, tisztelt professzor urak, professzor asszonyok, kedves hölgyeim és uraim! Működik ez a dolog?
Nem.
Akkor most jó?
Javul.
Egy mérföldkőhöz érkeztünk, és a mérföldkő nem feltétlenül az, hogy nagyszerű látogatást tettem Iránba, bár az is egy nagy mérföldkő, természetesen, és ahogy megelőzően beszélgettünk, ugye egy új lélekben iránista született bennem, olyan jól sikerült ez a iráni látogatás, és valóban ottani kollégáink, ottani emberek olyan szeretettel és nyitottsággal fogadtak bennünket, amit csak elbeszélésekből ismertünk eddig, mert bárki, aki onnan hazajött, általában ezt szokta elmesélni nekem. Persze sok mindent tanultunk útközben, átismételtük az általános iskolás, a középiskolás könyveket, és hát ugye miután én történetszakos is voltam, sok mindent átismételtünk még azért, és rengeteget tanultunk, miután tudós emberek kísérgettek bennünket, olyanok, akik az iráni kultúrát, vagy az Iránt körülvevő kultúrákat nagyon jól ismerik, úgyhogy azt gondolom, hogy közpénzzel egy kiváló képzésben részesültem, úgyhogy köszönöm szépen az adófizető magyar állampolgároknak, és mindazoknak, akik elkísértek. A katalógus. Én egy fafejű ember vagyok, és könyvtáros is. És tényleg nem akarok hosszan elmélkedni, de azt hiszem, hogy el tudjuk fogadni közösen, hogy egy emberben több ember lakik. És nem feltétlenül rossz az, hogy egy ember különböző szerepeibe azonos erkölcsi értékrend mentén, de más szempontrendszert kell, hogy érvényesítsen. A könyvtáros lehet egy személyben tudós, vagy lehet egy személyben bárki, énekesnő, de akkor, amikor a könyvtárban dolgozik, akkor nem baj, hogyha könyvtáros. Sőt, legalábbis én, mint a könyvtár vezető, el is válom tőle. Tehát lehet, hogy valaki kiváló filozófus, de ha a könyvtárban vezette a sorsa és ott dolgozik, onnan vannak bizonyos jellegzetességei annak a munkának, és elsősorban azt kell követnie, aztán utána lehet filozófus, és sok minden más. Könyvtár vezetőnek lenni, az nem egy értelmiségi foglalkozás. Tudnélik, az értelmiségi egy értékrendet kell, hogy kövessen, és abból nem lehet kimozdítani. Ha szerencséje van a könyvtár vezetőjének, akkor a kettő egyezik, de akkor se értelmiségként képviseli azt az értéket, hanem kvázi politikusként, könyvtárvezetőként az intézmény érdekeit követi. És legyünk őszinték, szerintem mindenki többé-kevésbé vezetett már intézményt, rengeteg olyan döntést hozunk, amiben azért rengeteg kompromisszum van, és nyilván a határokat, hogy reggel, mondjuk én nem borotválkozás közben, de valaki borotválkozás közben nézi magát, azért szembe tudja nézni a magával. És ugye, mikor én ide kerültem 2013-ban, megkérdeztem a kereti gyűjtemény vezetőjét, hogy nyilván először is összegyűjtöttem a szobába mindazt, amit kiadott eddig a könyvtár, katalógust, könyveket, stb. Meghajoltam az elődeim teljesítmény előtt, és megkérdeztem, hogy mi az, ami nem kiadott dolog, és nincs rendesen katalogizálva, mert könyvtárosként azt mondom, hogy ez nem gyűjtemény, aminek nincsen katalógus. Ugye nincsen katalógus, az van, önmagába vett érték természetesen, de hát azért mondjuk legyen egy először különböző szintű katalógus. És aztán rögtön mondták, hogy hát itt van az arab kéziratok ügye, itt van a perzsa kéziratok ügye, És ugye egyszerű emberként mondtam, hogy ha készen van a katalógus, akkor adjuk ki. Ugye így került kiadásra az alapkatalógus, elég gyorsan. Majd mondtam, hogy hát, hogyha a perzsa kéziratokat meg kéne csinálni, akkor állapodjunk meg és csináljuk meg. Tudom, én is olvasom a könyvtár történetét, sőt a perzsa kéziratok katalogizálása történetében utóbbi időben kényszerűségből is esetleg többet tudok, mint amit általában tudni kéne, de azt biztosan tudtam, hogy sem elektronikus katalógusa a perzsa kéziratoknak, sem tudományos katalógusa, kötetszerű katalógusa, bővebb leírással nincsen, és elhatároztuk, hogy ennek 2 év alatt meg kell lenni, és lám meg lett, úgyhogy köszönet a alkotóké, Péri Benedeké elsődlegesen, Sárközi Miklósé másodlagosan, hiszen ő is közreműködött ebben a munkában, és hát természetesen az Asda, ugye ő iráni szakértőként mellé állt a dolognak. És köszönettel tartozunk Iránnak, az iráni nagykövetségnek, aki rögtön mondta, hogy minden segítséget megadnak, és összehoztak bennünket a külügyminisztérium könyvtárával, ahol szakértők vannak, és így igazi együttműködésbe készült el ez a katalógus. A katalógus ugye a Brill kiadónál jelent meg, ettől az ára olyan, amilyen, elnézést kérünk, de legalább egy nemzetközi sorozat részeként biztosította az, hogy mindenki eljut, aki szakember a világon, és hát természetesen az embargós idő lejártá után maguk kéziratok is hozzáférhetővé válnak digitálisan. Úgyhogy egy rövid könyvtáros döntést követett nagyon gyors és egy kicsit talán erőltetett, de megvalósított szakmai munka, és rájöttünk, hogy mink is van. Maguk, akik a katalógust készítették is, mondták nekem, hogy nem tudták, hogy ezek itt vannak. Ugye kiderült az, hogy van olyan kézirat, talán 2, amelyik unikumnak tekinthető a világon, szövegként is. Van 2 olyan, amely nagyon kívül olyan szövegvariást őriz, amit számon tart a nemzetközi iranisztikai szakma. Ezeket a továbbiakban, hasonlás kiadásban, magyar és angol fordításban, iráni kiadóval közösen ki fogjuk adni. Azért, hogy a nemzetközi kutatói közösség ne csak a katalógushoz férjen hozzá, hanem azokhoz a ritka szövegekhez is, amelyeket itt megőriztek. Ennyit köszöntőül, mert egyébként szívesen mesélnék még arról, mit tanultam útközben a szerzőktől, a gyűjteményvezetőjétől, de hát nem is lenne érdemes, nem is lenne aztán túlságosan szakszerű. De a rajongásom a perzsa kéziratoké és iráné. Köszönöm szépen! Ja, és bocsánat. Ezt még tanulnom kell, már itt vagyok ugyan 6 éve, de még nem tudtam rávenni a illetékes osztályt, hogy megfelelő forgatókönyvet adjanak a kezembe, mielőtt elkezdek beszélni, meg próbálják megszervezni, hogy ne is legyek a hobmester, de nagyon szívesen, úgyhogy Lásár István professzort kérem meg, hogy a maga a szakma, a magyar szakma részéről laudálja ezt a teljesítményt.
Tisztelt Főigazgató úr, Excellenciás Uram, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Én mondok főigazgató szavaja ellentét nem fogom adálni, mert azt egy nálam sokkal méltóbb és szakértőbb ember utána következő Apor Éva fogja, hanem úgy, mint orientalista, aki a szakmában régóta dolgozik, pár szót köszöntésül hadd mondjak ennek a könyvnek a ismertetése kapcsán. Egy könyv megjelenése mindig ünnep, különösen egy katalógus. A katalógus a legidőtállóbb műfaj, amely nem fog elavulni, mert amennyiben fizikailag azok a kéziratok ott maradnak, akkor 100-200 év múlva is a legjobb, mint egy látlelet tájékoztatást ad az akkori könyvtár kéziratár helyzetéről. Egy pár rövid szót hagyd mondjak, hiszen a mélyebb elemzést, leadálást Apor Éva végzi el, hogy ez a perzsa kéziratok katalógusa egy arab kézirat, iszlám kéziratos sorozat részeként jelent meg a Brill leideni kiadónál. Ez külön öröm számunkra, mert Brill az egyik legrégebbi európai orientalista tudományos könyvkiadó. 1683-ban jelzi alapítását. Tehát ez egy külön öröm, mert ez biztosítja valóban, hogy az egész világ szakmája ismerni fogja, minden lényeges könyvtár megveszi ezt a könyvet. Ugyanakkor az Akadémiai Könyvtár keleti gyűjteményének keleti kéziratai közül az ötödik kötetként jelenik meg, és úgy tudom, hogy ezzel minden lényeges keleti kézirat katalógusa elkészült. A Magyar Tudományos Akadémia keleti gyűjteménye viszonylag fiatal, mert a benne lévő anyag előtte is létezett. 1949-ben vált ki Ligeti Lajos akadémikus javaslatára, és alakult a kézirattárból, és alakult önálló gyűjteményéről. Nemzetközileg is egy fontos, jelentős gyűjtemény, héber, arab, perzsa, török, csak a legfontosabb gyűjteményeket említem. Ezek közül a héber és a török különösen nemzetközileg is ismert fontos munkákat tart számon. És a perzsa most végre, bár nem volt mostoha gyerek, de mégis elhúzódott kissé, megjelent a katalógusa. Ebben a munkában 170 mű és 155 kötetben található. A 14-től a 19. századig a legváltozatosabb dátummal és helyeken készültek ezek. Tematikailag is a vallástól az irodalomig, azt kell mondanom, minden humán tudományok számára fontos területen vannak benne művek. Ami a művek provenienciáját illeti, az külön érdekes, hogy milyen területekről kerültek ennek a kéziratok ide. Az Oszmán Birodalom, Irán és India területéről került a legtöbb, és érdekes módon India területéről került a legtöbb perzsa kézirat ide. A kézirat, a perzsa kézirati gyűjtény létrejöttében sokan vettek részt, csak pár nevet említek. A legkorábbi gyűjtő, aki egy könyvet átadott az Akadémia Könyvtárnak, Maróti István, még a reformkor idején, az 1800-as évek első felében él. Utána Ónodi Bertalan, Szilágyi Dániel, Túri József, Vámbéri Ármin, Kégő Sándor, Steinaurél. Azt kell mondanom, hogy a magyar orientalisták, keletkutatók által mind jól ismert és kiváló nevek. Miért gyűjtötték és miért volt érdekes egyáltalán ez a perzsa kézirat gyűjtemény? Azon túl, hogyha valaki ott utazott, esetleg szerzett egy-két könyvet. Érdekes, a perzsa kultúrának a legragyogóbb, legfényesebb oldala az irodalom, amely méltán a világirodalom egyik legszebb része, és igen korán Európában is felkeltette az érdeklődést, és itt sokan nem tudják közülünk, megint fontos szerepet játszott egy magyar ember, akit sokszor sajnos külföldi munkákban osztráknak és lengyelnek említenek, nem tudván róla, ez pedig Revicki Károly gróf, aki egy magyar származású, de természetesen magyar diplomata volt a Habsburg Birodalomban, aki hihetetlen művelt ember volt, és rengeteg nyelven beszélt, bejárt egész Európát, mint diplomata, és életének egy pontján a perzsa költészethez is eljutott Háfizhoz, és Háfiznak a verseit, vagy legalább egy részét lefordította latinra, és kiadta 1771-ben. Tehát ez egy igen korai kapcsolat, hogy egy magyar, nem mondanám kutató, de egy nagy műveltségű ember ezt az eredeti ismerete alapján elvégezte. És nem sokkal utána németül és angol is az ő fordítása megjelent. Tehát időben még meg is előzte Sir William Jones-t, a jeles angol tudóst, akit sokan ismernek munkássága révén. Maga Levinskyvel is kapcsolatban volt ez a Jones. És ezt mind azért mondtam csak, mert így jutottunk el Csokonai Vitéz Mihályhoz, akit nem kell külön bemutatni, mindenki ismeri. Legfeljebb azt nem mindenki tudja, hogy őt Háfiz, a nagy perzsa költő nagyon izgatta. Nem tudta megszerezni Levinsky kiadását, de Jones kiadásához hozzájutott, és Háfizról írt egy hosszabb verset Háfiz Kirhalmára 1801-ben, amelynek ismétlődő négysoros refrénje ez: Légy üdvözlő ó Háfiznak sírhalma, melybe nyugszik a rózsakertek alján kelet édes énekese. Aki nem ismeri, otthon nézze meg. Arra kezdtem a kérdőmet, mert nem akarok hosszúra nyújtani és elvenni a poréba kenyerét, hogy a katalógus az egy jó műfaj, mert sosem amul el. Ez az előny. A nehézségbe az viszont, hogy megírni nehéz, mert hogy idézek fel egy régi emléket, németül a sokunk kedves professzora mindig buzdított le fiatalunkat, hogy csináljuk meg a török katalógus, akkor még az nem volt meg. Mert azt mondja, hogy mindig elkezdte, és neki nincs ehhez ereje, mert mindig talál egy érdekes kéziratot, avval foglalkozik, és akkor félreteszi az egészet. Most tehát a katalógus elkészítése az egy nagyon kemény munka, és azt kell mondanom, hogy egy tudós részéről aszkézist kíván, hogy visszatartja magát, hogy belemerüljön a részletekbe, és azért is végigveszi az egész anyagot, és precízen, szakszerűen leírja. Úgyhogy néha könnyebb egy-két könyvet megírni, mint egy katalógust alaposan elkészíteni. Úgyhogy köszönjük, hogy ezt a aszkézist vállalta a műszerzője Péri Benedek, és nem csak őt, hanem két segítőjét, Mosde Mohamedi és Sárkőri Miklóst is üdvözöljük, és gratulálunk a könyv megjelenése alkalmával. Köszönöm szépen, Fülünk.
A főigazgató jogos kritikáját, akkor most én állok ide, és felkonferálom az elődömet, amit azt hiszem, hogy ebben a körben tulajdonképpen nem is kell megmondani, hogy kiről van szó, Apolléva iranista több évtizeden keresztül a kereti gyűjtemény vezetője.
Annyi szépet és jót hallottunk már, hogy nem is tudom én, hogy kezdem. Én is kezdem egy történeti visszapillantással. Elhangzott már Ligeti Lajos neve, én is oda megyek vissza. Ligeti Lajos 50 évvel ezelőtt úgy találta, hogy egy ilyen ragyogó könyvtárnak, mint a keleti gyűjtemény, mégiscsak disznóság, hogy nincs katalógusa. És neki kell látni a katalógusok készítésének. Ő akkor az akadémia alelnöke volt. Egyben az orientalista bizottság elnöke. Bejelentése után óriási szervezkedés kezdődött orientalisztika szerte, hogy legyenek katalógusok. Nagyon nagy nevek forogtak közkézen. Kara György a mongol-mandzsú anyag kapcsán, Sejber Sándor a rabbi képző elhunyt igazgatója a Kaufmann anyag kapcsán, esetleg a Kaufmann katalógus modernizálására, de inkább a Genizák katalogizálására. Hazai György török anyag kapcsán, és még futottak mások is, mert időközben itt óriási tibeti anyag gyűlt össze, a Körösi Csomag könyvtár, kiskönyvtárra épülve, és voltak itt már akkor is szép számmal, ugye perzsa meg arab kéziratok is. A sűrű szervezkedésből hosszú-hosszú időre nem sült ki semmi. Évtizedek teltek el, mire egyszer csak Kara tanár úr megjelent a kereti gyűjteményben egy óriási paksamétával, mondván, hogy elkészült a mongol mandzsu anyagkatalógusa. Ez 2000-ben volt. Ugye a 60-as évek derekán indult ez az egész, 2000-re jelent meg az első katalógus. A munka tovább folyt, mindenki tette a dolgát, a Stein anyaggal indultak a katalógusok. Ott is volt egy szép nemzetközi kapcsolat a British Múzeummal, illetve a British Library-vel, és a jelenlévő akkori munkatársakkal, Kelecsényi Ági, Kárteszi Ági, és a British Museum, British Library munkatársaival. Ez a katalógus, ez 2002-ben, illetve a következő kötete 2007-ben jelent meg. Ugyanerre az időre esik az is, amikor a hazai féle török katalógus megjelent. Hazai György korábban, ha jól emlékszem, a Türk-Dilkurmútól szerzett egy szakembert, egy Parlatyr nevű szakembert, aki reggel beült a keleti gyűjteménybe, nem evett, nem ivott és este távozott. Ő dolgozott a török kéziratokon. A török anyag 2007-ben jelent meg, Hazai György, Parlatyr és a berlini... Igen, közreműködésével és kiadásában. Közben keletkezett egy munkatársunk, aki a tibeti anyaggal foglalkozott, és éjjel-nappal azt csinálta, ahelyett, hogy mondjuk az olvasókkal is törődött volna. Ő volt Orosz Gergő, aki évek alatt hozta össze a tibeti katalógust, több kötetben, hatalmas 5-600 oldalas kötetekben, ez volt 2008-2009. Szóval lépegettünk előre, és 3 évvel ezelőtt Dévényi Kinga is letette az arab katalógust, és ma pedig itt van a perzsa katalógus. Szóval szép nap ez a nap mai, én nagyon örülök neki. Hadd mondjak két szót a szerzőkről, bár azt hiszem ez nem is kell. Péri Benedek, ha jól tudom, török és perzsa szakon végzett. Ugye perzsa szak is volt, igen. Ő ma az Orientalisztikai Intézet igazgatója, a török szak vezetője, az ELTE BTK-n, egyben különleges rektori megbízott a közép-ázsiai kapcsolatok által. A Mocsde Mohammadi, a perzsa közreműködő, az iráni külügyminisztérium könyvtárának speciális könyvtárosa volt, kifejezetten perzsa kézirat szakértő. Sárközi Miklós pedig a Református Egyetem tanszékvezetője a történelem szakon, ő is perzsa szak. Szóval ők hárman csinálták ezt elsősorban természetesen Péri Benedek, de általuk állt össze ez a gyönyörű katalógus, ami most itt megjelent. Elhangzott, hogy a Brill egyik sorozatában, ez a sorozat úgy néz ki, hogy Islamic Manuscripts and Books, és ennek a 16. kötete. Az is elhangzott, hogy a megjelentetésben az Islamic Manuscript Association anyagi támogatása milyen fontos volt. Tapasztalatunk van abban nekem is, hogy nemzetközi kapcsolatok nélkül semmi nem megy. Nemzetközi pénzek nélkül talán még kevésbé. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy öröm számomra, hogy a könyvtár ezt csinálja és kitűnően csinálja. Kitűnően. No, a továbbiakban nézzük, hogy mi is van ebben a katalógusban, amit már annyira nagyon dicsértünk. Ez nem, de igen, így megy. Ez a mai program, ami itt látható, aminek a nagy részén már túl vagyunk. Ez a cím, meg a szerzők, meg a sorozati cím. Ez a következő, amit Ligeti Lajosról és a katalógus programról mondtam. Elérkeztünk az adományozókhoz és az előző tulajdonosokhoz, ahol Vásári tanár úr majdnem kilőtte az összes mondandómat. Igazság szerint ez így van. Én is ilyet akartam mondani. Igazság szerint gyűjtő, mint olyan, talán nem is, a Kéri Sándoron kívül talán nem is volt senki. Mert a többi kézirat a tulajdonosokhoz az úgy majdnem, hogy befutta a szél. Szóval ez látszik magán az anyagon is, hogy nem szisztematikus gyűjtés eredménye. Nem, egyáltalán nem szisztematikus. Vannak szép darabok, vannak kevésbé szép darabok, de az egész létrejöttében a Kéri Sándornak kifejezetten erős szerepe van. Sok mindenért. Elsősorban azért, mert ő maga is utazott, és ő aztán vadászta a kéziratokat, kereste, és angol, illetve nagybritanniai antikváriusokkal tartott kapcsolatot, és így szerezte a kéziratait. Hogyha átmegyünk ezek után a katalogizálásra, ott megint csak Kélynek óriási szerepe volt. Annyit mindannyian tudunk Kéri Sándorról, hogy ő Vámbérinek és Golciernek volt a tanítványa. Magánéletben ő egy földbirtokos volt, Kiskunlacháza tájékán voltak a földjei, a kuriája, de ahelyett, hogy a birtokával foglalkozott volna, ő könyveket meg kéziratokat gyűjtött, és beleásta magát a keleti nyelvekbe. Nagyon jó nyelvkultúrája volt Kéri Sándornak. A testvérével, egy Teréz nevű nőszeméllyel angolul társalogtak és vitatkoztak odahaza Shelley költészetéről. Hát ki csinál ilyet? Egy földbirtokos, ugye? Egy magyar földbirtokos. Óriási könyvtára gyűjtött össze, több mint 10 000 kötetet, amikor meghalt, és a bátyja az akadémiának adta ezt a gyűjteményt. Németh Gyula volt az, aki lezarándokolt és elkészítette az első szakvéleményt erről a könyvtárról, megállapítván, hogy egy remek gyűjtemény, és mindenképpen örülhet a Magyar Tudományos Akadémia, ha ezt megkapja. Na, Kégli nem csak ezt adományozta, hanem a katalógus alapjait is. Ugyanis, amikor ő már akadémikus volt, Golcier és Vámbéri ajánlására, többszöri nekifutásra ez is hozzátartozik. Ő akkor elfogadta az akadémia felkérését, hogy csinálja meg a perzsa és az egyik keleti kéziratok katalógusát. Neki járt. Nem tudom, mennyit dolgozott rajta, sokat. A főtitkár az éves jelentésben mindig beleszőtte, hogy Kéri Sándor tagtársunk ennyi-annyi perzsa kéziratot írt le. Mint akadémikus. Mint akadémikus. Beült és ezekkel a kéziratokkal foglalkozott. Mi több ingyen és bérmentve. Akkor még, hát könnyű volt neki, mert földbirtokos volt, ugye? De akkor még az akadémia anyagi ellátottsága és felépítése és minden egyéb egészen más volt, mint mai napság. Tény, hogy kérünk a földbirtokos, az akadémikus ingyen és bérmentve csinálta a perzsa katalógust. Ezt csak azért mondom, mert mikor Ligeti elindította ezt a programot, akkor szerződések is születtek, honoráriumok is születtek, csak éppen katalógus nem született. Na, ennyit Gégi Sándorról. Hadd menjünk tovább. Utána az a tagolás, amit Péri Bence csinált a katalógus bemutatására, az a következő Vásári tanár úr is részben már említette, vallással, történelemmel, életrajzzal, filozófia, orvoslás, asztrológia, művészetek, nyelvtudomány és irodalom témakörbe sorolta a kéziratokat. Természetesen a legnagyobb csoport ebből az irodalom, abból van a legtöbb. A datált kéziratokat is külön felsorolja, az illusztrált munkákat nevezi a gyűjtemény highlights-ainak, szóval kiemelkedő pontjainak, és megemlíti a ritka munkákat. Szóval ez mind a katalógus bevezetőjének a tartalma. Ezután követ elmondja, hogy honnét valók ezek a kéziratok. Hát ebből a, erről a négy nagy területről, ami itt látható, ezt is említette Vásári tanár úr, az Oszmán Birodalom, Irán, India és Közép-Ázsia terület. Ezek után kezdődik a tematikus elrendezés szerinti bemutatása a kéziratoknak. Magyarul a kéziratok leírása egy-egy tekintélyes rekordban. Nagyon érdekesek ezek a rekordok. Mi van egy-egy ilyen leírásban? Mindaz benne van, ami a mai korszerű katalógustól elvárható. Minden. Szerző, cím, a mű keletkezésének időpontja, ha kiderül, az incipit, a kéziratnak a kezdete, a különböző fejezetcímek, és ezeknek a befejezései, majd a kézirat végén a kolofon, a másolás ideje, amennyiben kideríthető, és a másolás helye, amennyiben kideríthető, továbbá a másolónak a neve. Ezután következnek a fizikai jellemzők, azt mondja, hogy ennyi oldal, ennyi centiméter, az írás felület, ilyen területen, a képek, olyan területen, az írás típusok, miféle írás típusok szerepelnek a kéziratokban. Utána, hogy mit tudhatunk a papírról, hogy az a papír merített papír, vagy bordázott papír. A kötésről mit tudhatunk, a bőr, nyomják, festik, fényezik, lakkozzák. A tintáról mit lehet tudni. Ezek mind rettentő érdekes dolgok, és nagyon sok minden kiderülhet ezekből az adatokból. Nagyon-nagyon sok minden. Felsorolja ezen túl a műre vonatkozó irodalmat, szakirodalmat, kezdve a kritikai kiadással, ha van olyan, valamint a kéziratot illető kutatásokat. Ezután ez maga a katalógusnak a törzsanyaga. Utána következik egy igen tekintélyes és részletes bibliográfia, sok-sok oldalon keresztül, valamint indexek. Különféle indexek kellenek, mert ugye az elrendezés egy tematikus elrendezés, amihez feltétlenül kell az, hogy a címek, a szerzők, a tulajdonosok, a kéziratok datálása, helyneve, jelzete szerint legyen egy index, így tudjuk visszakeresni. Ezek után nézzünk meg egy rekordot, hogy hogy is néz ki. Be kell vallanom, én nem a katalógus, a nyomtatott katalógusból vettem ezt a rekordleírást, hanem az online katalógusból. Túl sok különbséget én nem érzékelek a kettő között, de ebből tudtam átvenni, illetve barátom ebből vette át, és itt lehet látni, hogy hogy is néz ki egy ilyen katalógus rekord. Ugye a szerző először van fönn egy törzsszám, ami a raktári törzsszámot, a könyvtári törzsszámot mutatja, utána következik a raktári szám, ami azt mondja, hogy Perzsa Fólió 3-as kézirat. A kétféle katalógus alapján oktávpart és fólió nagyságba lettek elrendezve a kéziratok, és ezek a jelzetek, a máig élő jelzetek. Következik utána a szerző neve, lehetőleg azzal az időponttal, amikor ő ért és alkotott. Utána következik a cím. Azért nagyszerű ez a leírás, mert aki egy árva szót nem tud perzsául, az is el tud boldogulni katalógus alapján, mert itt a sakmávérről van szó, amit többé-kevésbé mi is ismerünk. Ha máshonnan nem, hát a Devecseri Gábor féle tekintélyes fordításból. Ilyen szép hosszú neve volt a sakmávérnek és a szerző. Utána következik a tartalom bemutatása. Vagy bocsánat, nem a tartalom, hanem a terjedelem. Igen. Ez egy datálatlan kézirat, ez a sárnámé, több sárnámé is van a gyűjteményben, ez éppen egy datálatlan. És itt a terjedelem van megadva, hogy ennyi-annyi fólió, oldalanként ennyi sor, és ilyen fólión, ilyen ez található. A hiányzó fóliók is benne vannak, hogy hol van egy onban, ami egy belső címlapot jelent, és a címlapok általában díszesek, miniatúra szerű díszítéssel. És a margókat is színessel, vagy díszítik, vagy nem díszítik. Szóval mindez föl van sorolva, ami nincs felsorolva, hogy hol van, bocsánat, fel van sorolva, hogy hol vannak képek. De hogy milyen képek vannak, az nincs felsorolva. Tulajdonképpen nem is kell, mert ezek a képek nem a könyv dekorálására szolgáltak, hanem a szöveg kísérő részei. Ahol Rásról, a csodalóról van szó, ott Rás van a képen. Ahol Zulejka vagy akárki, Bézsán és Manézse, akkor Bézsán és Manézse van a képen. Szóval tulajdonképpen nincs leírva, hogy a képek mit ábrázolnak, de ha a szöveget hozzánézzük, akkor ez számunkra egyértelmű. Ez azért érdekes számomra, mert korábban a Kaufmann gyűjteményben külön program volt a festményes kéziratok kézirata, festményeinek a katalogizálása. Ott ugyanis a kép és a szöveg teljesen független egymástól. És erre egy külön programunk volt, távolba szakadt hazánk lánya, Séd Gabriella követte el ezt a katalogizálást, a képeket írta le, és ez is nemzetközi kapcsolat volt, méghozzá a Héber Egyetem, a Jeruzsálemi Héber Egyetem és a CNRS-szel közös program, akkor, amikor még nem is volt diplomáciai kapcsolat Magyarország és Izrael között. De ugyanezt le lehet mondani akár a már korábban említett Stein katalógus kapcsán is. Szóval a könyvtár az mindig jól élt a nemzetközi kapcsolatok adta lehetőséggel. Ez ma is így van, kiválóan működik, de hát nincs más. Ezt kell szeretni, ezzel kell együtt élnünk. Ez gyümölcsöző az ilyen együttműködés. A Steinnek anyag, a Stein kapcsolatban ott volt egy tajvani kapcsolat. Akkor még nem volt tajvannal diplomáciai kapcsolat. Szóval így megy ez katalógusok dolgával is. Miután kiderül, hogy itt a festményekkel külön nem kell foglalkozni, mert a szöveg adja a magyarázatot, még további leírásokat lehet látni, a szövegből kiderül, és utána következnek a hivatkozások, amik elsősorban a kiadásokra és a kutatásokra vonatkoznak. A Sáhnámi esetében természetszerűen a MOL-féle kiadásra hivatkoznak, de itt a teheráni MOL-féle kiadásra, nem az eredetire. Mikrofilm szám van megadva, ami a korábbi felvételeket mutatja, és utána következik az, amit perzsául nem tudóknak nem ajánlok, ahol perzsa arab betűkkel van a szerző, a cím felírva, és utána két digitális objektum képe van megadva, ami képek, például ilyen, nagyon szép, finom munka, és még egy kép volt itt, hol van a másik kép. Megvan a másik kép is. Vagy ez ugyanaz? Ez mintha ugyanaz lenne. Nem baj. Szóval, itt van, ugyanaz. Na, mit csináljak, nem tud rajta változtatni. Szóval így néz ki egy rekord, ami nagy gyönyörűség számomra, mert a katalógizálás iskola példája. Ma egy katalógus sokkal többet tud, mint a 100 évvel ezelőtti katalógusok. Akár a British Museumnak, akár melyiknek a katalógusa, ott ilyen részletességgel nem találkozunk. Most gondoljunk bele, hogyha az Iránban lévő sok ezer perzsa kézirat csak egy részéről készülnének ilyen mélységben katalógusok, mert eddig nem készültek tudomásom szerint, de most neki látnak, mert ez is megjelenik perzsául Teheránban. Szóval, ha ilyen mélységbe keletkeznének katalógusok az ott lévő sok-sok-sok perzsa kéziratról, abból mi minden lenne kihámozható. Én eleresztettem a fantáziámat, és olyasmire gondoltam, hogy kiderülne, hogy sok-sok-sok ilyen másoló itt, meg ott, meg amott, ilyen-olyan-amolyan másoló műhelyekben dolgozott. Ez a másoló vagy írnok hadosztály, ez a társadalomnak egy igen jelentős várt csekély számú csoportja volt, ők hordozták és hordozzák máig a folyamatosságot, a ezer éves perzsa irodalmat. Ők teszik ma is élővé, mert az ezer éves perzsa irodalom ma is élő irodalom. Nem, hogy mondjam, ott még ma is szavalják, Háfizt is, Ferdowszit is, szavaló versenyek vannak. És az írnokok ennek a hagyománynak a tovább vidői, akik elhozzák hozzánk máig. Ennyit az írnokokról. Kiderülhet továbbá az, hogy ezek az írnok vagy másoló hivatalok, ezek melyik fejedelemhez, fejedelemséghez, tartományi főnökhöz, herceghez, az ő udvarához voltak rendelve. Mert jobbára a fejedelmi hercegi udvarokban vagy mellett dolgoztak ezek a másoló hivatalok. Ezek hivatalok voltak, amiben, ha úgy veszük, bérmunkások dolgoztak és másolták a kéziratot. Aztán, ha a kodikológia egyéb mára bevett módszereivel megnézzük, hogy az a tinta, az a festék, milyen származású, növényi eredetű, ásványi eredetű. Ebből is lehet, ha nagyon eleresztjük a fantáziánkat, mindenféle szép következtetésekre jutni. A növényzet, a flóra, flóra mienségére. Akkor ma ugye a Siráz környéki hegyek kopaszok. Akkor ott gazdag szőlőültetvények voltak, szép szőlők nőttek és sok más egyéb. Szóval ezekből a tinta és festék elemzésekből ilyen következtetéseket is lehetne vonni. Különösen mondjuk az ásványi eredetű vizsgálatok. Az iráni gazdaságtörténetről túl sokat nem tudunk. Ezek a kéziratok rejtve ugyan, de rengeteg információt adhatnak iráni gazdaságtörténetre, társadalomtörténetre, és még sorolhatnám. Szóval az, hogy Teheránban ilyen sikere volt ennek a katalógusnak, és hogy kiadják perzsául, az azt hiszem nem azért van, mert itt felfedeztünk volna egy új 900 éves sárkányt, nem fedeztünk fel. De ezeket az információkat ki lehet nyerni ezekből a kéziratokból. Sok energiával ugyan, de lehet vele valamire jutni. No, én ezt kívánom a kiadáshoz, a perzsa kiadáshoz, és az egyéb kiadásokhoz is. És szeretném megköszönni szívből Péri Bence munkáját alapvetően, a keleti gyűjtemény munkáját. Nekem ez a mai nap egy nagyon szép nap. Mondhatom, hogy 50 éve vártam erre. Úgyhogy én ezzel búcsúzom. Gratulálok még egyszer. Szép nap a mai. Köszönöm szépen.
Bemutatót, azt hiszem, hogy minden mondatából érezhettük azt, hogy valaki olyan beszél erről a gyűjteményről, aki maga is évtizedeken át ápolgatta, dédelgette ezeket a kéziratokat, mint kurátor, és azt hiszem senki nincs itt a teremben, aki a gyűjteménynek a történetéről, a katalogizálás történetéről többet tudna, mint Éva. De most már azt javasolnám, hogy folytassuk ezt a programot kötetlen beszélgetéssel, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Korlátozott számban ugyan, de árusítunk katalógusokat. 35%-os kedvezménye, ez a brill árak miatt még mindig igen magas, igen. De hogyha valaki szeretné, akkor most meg tudja vásárolni. Köszönöm szépen! Köszönöm.